Hálás szívvel köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy lelked vonzásra elhozott bennünket erre a szent helyre, amelyet ígéd és szellemed által szentelsz meg számunkra újra és újra. Tégy ígéd és lelked által bennünket is szenté, egyre inkább elkülönülté e világtól, e világ gondjaitól, bajaitól, különösen most, amikor nyitott szívvel várjuk üzenetedet. Segíts bennünket arra, hogy igédet eredménnyel hallgassuk. Lássék lelkünkben mindannak eredménye, amit te igédben újra és újra közölsz számunkra. Én magam is kérlek téged, Uram, segíts úgy, és azt mondanom, amire ennek a gyülekezetnek leginkább szüksége van. Mutass rá erre lelkeddel. Add, hogy ennek a vonalán, ennek a világosságában élhessük a mi hétköznapi életünket is. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk alapigéje Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében található, a 15. fejezetben, tehát a római levél 15. fejezetében a 18. és 19. verset fogjuk felolvasni. Róma 15-18-tól hangzik Istenünk igéje a következőképpen. Semmi olyanról nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett általam a pogányok megtéréséért, szóval és tettel, jelek és csodák erejével, a lélek ereje által. Úgyhogy Jeruzsálemtől kezdve egészen Illíriáig minden felé hirdettem a Krisztus evangéliumát. Imádkozzunk! Mennyei atyánk! Már ez az ige is megszégyenít bennünket abban, hogy mi hogyan és hány felé hirdetjük a te beszédedet. Alig tudnánk felsorolni, nem úgy, mint Pál. Buzdíts bennünket arra, hogy a legfőbb lelki ajándékot, a profétálást, a tanítást, az evangélizálást, a rólad való bizonságtételt tudjuk gyakorolni, mert ezért helyeztél el bennünket ebben a világban, amint hogy az apostolokat is ezért, a tanítványokat, mindenkori tanítványaidat. Hadd legyünk világosság a világ számára, akik, mint a csillagok a sötét éjszakában, fényleni tudnak, és ez a fény a te vízfényed legyen, Istenünk. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, a jelek és csodák ügyében az előző két alkalommal két kérdésre kerestük a választ. Az egyik az volt, hogy a csodák és jelek erősítik-e a hívők hitét, a másik kérdés az volt, hogy meggyőzik-e a csodák és jelek a hitetleneket arról, hogy hívővé kell válniuk. Kifejtettük az igéből, hogy a hit születése is, erősödése is nem a csodák és jelek által történik, hanem az Isten beszéde által, az ige által. Ezekkel a tanításokkal már újra megerősítettük azt az alapunkat, baptista hívőknek azt az alapját, hogy egyedül az írás az, amelyik maradandó, mert az ég és a föld elmúlnak, a csodák, a jelek is, közmondás szerint 3 napig tartanak, de az Isten igéje örök, és aki ehhez köti az életét, az szintén az örök élet részese lesz. A jelek és csodák szempontjából, hogy hogyan helyezkednek el azok az üdvtörténetben, ahogy a Biblia lapjain olvassuk, Mózestől a Jelenések könyvéig, nézzük meg ilyen nagy egységekben, hogy hogyan is mutatnak ezek. Ha ilyen szempontból olvassuk figyelmesen a Bibliát, akkor három dolgot megállapíthatunk, kétségtelenül, vitathatatlanul. Az egyik, szorványosan fordulnak elő, a másik, bizonyos korszakokban fordulnak elő, a harmadik, Isten terve szerint jelennek meg. És aki, mondjam így, félrelép ezekből, az tévtanítást képvisel, akkor is, ha szeretett testvérünkről van szó, akár ebben a gyülekezetben, akár más gyülekezetben. De nézzük meg a részleteket. Először szorványosan történnek csak csodák és jelek. Nem tett jeleket, és nem volt csodatevő erőkkel felruházva az Istennel járó Énók, aki annyira szent ember volt, hogy az Isten a mennybe ragadta. Lényegében három ilyen eseményről tudunk. Énók, Illés és a mi Urunk Jézus Krisztus. Nos, az első kettő Énók, akinek a neve azt jelenti, hogy Istennel jár, nem cselekedett csodákat és jeleket. Noé sem az igazság hirdetője, akit felsorol a hit híres himnuszában a zsidó levél 11. fejezete. És Ábrahám, a hívők atya, aki még a páli levelek szerint is példaképünk a hitben, nem cselekedett csodákat és jeleket. A jelek cselekvése tehát nem függ a különlegesen nagy szellemi töltettől, a különlegesen odaszentelt élettől, a rendkívüli hittől sem függ az, hogy valaki csodákat tudjon tenni. Pedig manapság éppen ezt akarják elhitetni velünk némelyek. Hát nem mondja ki Péter, elég világosan, akkor, amikor számon kérték őt a sánta meggyógyításáért. Nem az ő saját kegyessége, tehát nem a mi erőnk. Nem azt cselekedte ezt a csodát, hogy ez a sánta ember talpra szökkenjen, és vidám örömmel táncoljon a templomban. Hogyan lehetnek akkor mégis kedves keresztjének, akik azt mondják széltében hosszában, hogy de bezzeg, ha erősebb hitünk lenne, nagyobb szellemi töltés lenne bennünk, tehát kegyesebbek volnánk, akkor ma is meg tudnánk tenni, ma is, mi is, pontosan azokat a jeleket, amelyeket a régiek cselekedtek, amelyek megint különböző korszakokban jelentek meg, tehát azt a korszakot élnénk át, ami jelekkel és csodákkal teljes korszak volt. A megváltottak történetében az első ember, aki jeleket tett, Mózes volt. Figyeljük meg, hogy az emberiség történetének bibliai kezdete után 2700 évvel lépett fel Mózes, aki az első csodákat cselekedte, akinek csodáit követelték, hogy ismételje meg Jézus Krisztus. És bármekkora csodát tett, nem volt elég ahhoz, hogy higgyenek benne. 2700 év után az emberiség bibliai számítás szerinti kezdete óta több idő telik el az első csodáig, mint amennyi az időszámításunk kezdetétől, amely Krisztustól napjainkig, sőt, 700 évvel több idő, ahogy nagyjából 2000 évet számolunk. 2700 év az első. Tehát senki nem mondhatja, hogy kezdetben olyan sűrűn voltak a csodák, hogy azt a korszakot kellene visszaálmodni, visszakívánni. Ismétlem, 2700 év, mire az első csoda megjelenik Mózes tetteiben. Aztán ugye sorozatosan. Mózes utódja Józsué által is történtek csodák. Aztán ismét eltelik. No, mennyi? 700 esztendő, mire újra megjelennek a csodák, Illés és Elizeus jeladásaképpen. Megint 700 év. Megint nem lehet ráfogni, hogy nagyon sűrűn, szorványosan. Aztán jön a Bibliának egyik legnagyobb alakja, Dávid. Hogy megkérdezném a gyülekezetet, hány csodát cselekedett? Egyetlen egyet se, de ugyanakkor a zsoltárokat, amelyeket írt, azóta is imádkozza, énekli, prédikálja, hirdeti az Isten népe azokat a zsoltárokat, amelyeket írt, amelyek a Szentírás tetemes részévé váltak, és akármilyen műfajban, de nem csodákat cselekvő módon használja a keresztény gyülekezet immár 2000 év óta, a zsidó gyülekezet, a zsinagóga pedig mind a mai napig több mint 2000 év óta használja ezeket. Megint aláhúzza azt a sokszor ismételt igazságot, amit Pál mond, még majd fogjuk idézni. A hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által, amely akár zenében, akár énekben, akár imádságban, akár az olvasott igében, akár a hirdetett igében jelenik meg az ő népe számára újra és újra. A zsoltárok után megint eltelik néhány évszázad, amíg megjelenik a mi Urunk Jézus Krisztus. Azt mondják a Biblia tudósok, hogy a Biblia utolsó ószövetségi könyve, Malakiás, és Jézus Krisztus megjelenése között 400 esztendő telik el, amikor nem volt kijelentés, nem csak hogy csoda nem volt, kijelentés sem volt. Még az Ószövetség utolsó és az Új Szövetség első prófétája, bemerítő János sem tesz csodát, ahogy azt a János 10:40-41-ben nyomatékosan kifejti a mi Urunk Jézus Krisztus. Jézus újra elment a Jordánon túlra arra a helyre, ahol korábban János keresztelt, és ott tartózkodott. Sokan mentek oda hozzá, és azt mondták, hogy János nem tett ugyan egyetlen csodát sem, de mind az, amit ő róla, tehát Jézusról mondott, az igaz volt. Itt van a lényeg, drága testvéreim. Jézusra mutatni, Jézushoz vezetni az embereket, nem csodák és jelek által, hanem a hirdetett ige, a hirdetett bizonságtétel által, a bennünk lévő reménységről, amelyet meg kell vallanunk az emberek előtt, amelyek megint szóban történnek. Az emberi hírközlés leggyakoribb eszközével, a beszéddel, a szóval. Pedig a további részleteket, ha idézzük, magától Jézustól, amikor elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról, miért mentetek ki a pusztába? Profétát látni? Azt láttatok, sőt, mondom nektek, profétánál is nagyobbat. Bizony mondom néktek, nem támadt asszonytól születettek között nagyobb bemerítő Jánosnál. Tehát az egyetemes üttörténetben ritkák a jelek. Miért? Mert kijelentés értékük jellegét éppen a ritkaságuk adja. Többször volt ilyen ritkán előforduló csodakorszak Izrael életében, például amikor az ifjú Sámuel az Úr szolgája volt Éli felügyelete alatt, abban az időben is ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás. Vajon milyen értéke van ma még egy jelként végbement csodálatos gyógyulásnak, mert van ilyen? Távol legyen tőlem, hogy én ezt elvitassam. Amikor szinte gombamódra elszaporodtak az úgynevezett szellemi gyógyítók, kézrátételt alkalmazók, erőt sugárzók, megmozdítják az embereket? Nem mozdítják meg, testvéreim. Azt az egyet, akivel történik, talán. Majd egy későbbi alkalommal tárgyaljuk, hogy jó, vannak csodák, de minémű lélek által, ahogy az Úr Jézus mondja. De megkérdezem a gyülekezetet, mikor értékesebb valami, ha sok van belőle, vagy ha kevés van belőle? Ez húzza alá, testvéreim, ritkán fordult. Éppen ez bizonyítja azt, hogy ezek drágák az Isten számára, és főleg akik számára közli az Isten, az emberek számára. Na most, ha csodák által lennének hívők az emberek, akár napjainkban, akkor ma több hívőnek kellene lennie, mert ma több csoda van. Több csoda van ma a világban, mint bármikor. Tehát a hitnek is többnek kell lennie, nagyobbnak kell lennie. És több van. Mit is mond erről az Úr Jézus? Mondom nektek, hogy amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Tehát a hit nem szaporodni fog, noha a csodák szaporodnak. Következésképpen világos a következtetés. Tartós, élő hitet nem munkálnak a csodák és a jelek. Lehet, hogy van olyan valaki, aki csoda és valamilyen jel által tért meg, de megmerem kockáztatni a közvéleménykutatást. Hányan lettek az ige által hívőkké, és hányan lettek csodák és jelek által hívőkké itt ebben a teremben? Nem csinálunk szavazást, önmagunkba kimondhatjuk, mindenki magába néz, és a legtöbb azt mondja, Uram, hála, hogy hangzott a te igéd. Hála, hogy megragadta a szívemet. Hála, hogy az ige által megtaláltam Jézus Krisztust, az én megváltómat. Ő pedig megtart engem. Nem magad tartod itt a gyülekezetben magadat, hanem Jézus Krisztus és az ő ereje. És táplál téged folyamatosan, romolhatatlan maggal, az igével, amelyből újjászülettél élő reménységre, ahogyan ezt Péter apostol írja. Márk evangélium a második részében ismerős a történet mindnyájunk számára, amikor az Úr Jézus meggyógyította a béna embert, akkor az emberek így álmélkodtak, soha nem láttunk ilyent. A János 9.32-ben pedig ezt olvashatjuk. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Vajon ezt az örök időket csak a múltra lehet vonatkoztatni, vagy a jelenre is? A magam részéről én a jelenre is vonatkoztatom, mert bár gyógyultak meg, sokféle betegségből gyógyulnak meg, de hogy egy vakon született szeme megnyíljon úgy, hogy lásson, hát én ilyennel nem találkoztam. És ha lett volna, akkor bizonyára nagy hírverést csináltak volna, akár az orvosi szakirodalomban, akár a médiákban, nézzétek, ez vak volt, így született. És akkor papírokkal bizonyították volna, hogy tényleg mondjuk 30 évig nagyjából ennyi idős lehetett, vak volt, és most meggyógyult. Amit Jézus Krisztus akkor tett, az először fordult elő, és egyedülálló volt. Ezért volt valóságos jel. Tehát a mai jelek és csodák semmiképpen nem tartoznak a hívők normális szellemi fegyvertárához. Még az üdvtörténeti korszakokban is, amikor Isten jelek és csodák által munkálkodott, akkor is csak keveseknek adatott meg ez a csodatévő természet feletti képesség. Az 1 Korintus 12-től a 29-től 31-dik terjedő szakaszban egy kötegnyi költői kérdésre keresi a választ az apostol, és az egyértelmű válasz, majd mindjárt olvasom az igét, az, hogy nem. Mindnyájan apostolok? Mindnyájan proféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkibe van csodatevő erő? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken, mindnyájan meg tudják magyarázni, de törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. S hogy melyek ezek a fontosabbak, azt az idézett szakasz előtt így határozza meg az apostol. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat. Ebből világos a fontossági és az időrendi sorrend. Legfontosabbakká nyilvánította tehát az apostol az úgynevezett beszédbeli ajándékokat. Az apostoli, a profétai és a tanítói ajándékot. Nem véletlen, hogy ezeket az ajándékokat teszi a Szentlélek írása első helyre, legfontosabbá, mert ezek által születik a hit, a hitáltal pedig az üdvösség. Az Úr Jézus Krisztus legfontosabb tevékenysége, amíg itt járt ezen a földön, a tanítás volt. A jelek és csodák csak alátámasztották azt, hogy ő Istentől jött tanítól, amint ezt a belső teológiai berkekben, a farizeusok berkeiben is megállapították róla, sőt, erről bizonságot tesz közülük egy Nikodémus. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem tehet ilyen jeleket, hanem ha az Isten van vele. Továbbá, hogy fő profilját fölragyogtassuk újra Jézus Krisztus földi működésének, álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Este felé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat, az egész város összegyűlt az ajtó előtt, sőt, különféle betegségben sínylődött, sok ilyet meggyógyított, sok ördögöt kiűzött. Ezután még hajnali imádságában sem hagyják nyugton az Úr Jézust, fölkeresik a tanítványok, amikor félrevonult egy lakatlan helyre, és amikor megtalálták, így szóltak hozzá, mindenki téged keres. Ő pedig ezt mondta nékik, menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem. És elment Galilea szerte a zsinagógákba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket. Márk 1.37-től idéztem. De hiszen az apostolok is követték mesterük példáját, e fontossági sorrendben. Pünkösd előtt, pünköstkor és pünköst után, tehát az apostoli korszakban is. Az igehirdetés, a prédikálás volt mai szóval a fő profiljuk. Péter pünköstkor prédikált elsősorban, még a nyelveken szólás is ezt a célt szolgálta, az igehirdetést. Nézzük meg ezen a példán, a pünkösdi példán. Sok kegyes hívő zsidó tartózkodott akkor Jeruzsálemben, akik közül azok, akik a föld minden nemzete között éltek, amikor zúgolódás támad, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Akkor felsorol az ige, vagy 18 féle nemzeti nyelvet, és akik ezeket beszélik, így nyilatkoznak. Halljuk, amint a mi nyelvükön beszélnek az Isten felséges dolgairól, vagy a régi fordítás szerint az Isten nagyságos dolgait halljuk. Amikor némelyek csúfolódni kezdtek, előállt Péter a 11-el, felemelte hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak, Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Ekkor Joel próféta jövendülését kezdi magyarázni és alkalmazni. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket! Majd Dávid látomását és reménységét taglalja előttük, amely Jézus Krisztus feltámadását bizonyítja, és ebből ezt a következtetést vonja le. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Urrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. A nyelvcsoda előkészíti ugyanazt, hogy mindenki a maga nyelvén hallja az Isten igéjét, kérdések támadjanak benne, visszakérdezzen, és szóbeli választ kapjon arra, hogy mit kell cselekednie. Mit kell cselekednie? Mit kell cselekednie ma annak, aki üdvözülni akar? Ugyanaz a kérdés, ugyanazra a felelet, amit pünköstkor ad Péter. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien a Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára, és veszitek, kapjátok a Szentlélek ajándékát. Péter nem tesz csodát pünköstkor. Mit csinál? Csak, és ez nem csak, prédikál. Sőt, még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ez már csak itt a Péter pünkösdi prédikációjában is 3000-szeres bizonyítéka annak, hogy milyen ajándékot ad az Isten legfőképpen, és milyen célra adja ezt az ajándékot. Nyilvánvaló, az igehirdetésnek, a beszédnek az ajándékát adja, hogy az emberek ez által térjenek meg, és nem csodák és jelek által. Most valakibe fölmerülne a kérdés, no de hát azért vannak olyan emberek, akiket ez indított meg. De soha nem igei kíséret nélkül. Ha történnek is, akkor is az igére térnek meg az emberek, mind a mai napig. Meg lehet vizsgálni. Vannak úgynevezett csodatevő gyülekezetek, prédikátorok. Na de hát prédikálnak, hát beszélnek. Legfeljebb aláhúzzák a csodák. Nem mindenkinek adatik, hogy ez Istentől jött tanítás. Szinte ugyanezt mondja más szavakkal később Pál apostol, hiszen tudjuk, hogy ő később tér meg, mint Péter. Ő így fogalmazza meg ugyanezt, ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Róma 10:9-11. Amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Drága testvéreim, fontoljuk meg, hogy az ige főhelyen van, majdnem minden keresztény templomban, csupán katolikus testvéreinknél nem egészen, bár egyre inkább helyet kap ott is, azáltal, hogy a nép kezébe adták az írott igét, azáltal, hogy egyre többen hallgatják a prédikációt, ők így mondják, a szentbeszédet a szószékről. De már a múlt század elején is voltak híres katolikus szónokok, akiknek a beszédére tértek meg, és kezdték komolyabban venni az egyház tanítását. Mind a kettőt, ha nem is személyesen, de könyveiből, írásaiból ismerem, az egyik dr. Tóth Tihamér volt, a másik pedig Banga Béla, ők csak így nevedik Banga Páter. Hatalmas szónokok voltak. Olyan szónokok voltak, testvéreim, ezek, hogy a baptista szemináriumból jártak a pesti egyetemi templomba hallgatni az ige üzenetét őtőlük, na meg aztán nem utolsó sorban retorikát, szónoklattant, mert ezt a mi teológiánkul mind a mai napig nem tanítják, pedig nagy szükség lenne rá, mert az legalább olyan fontos, hogy hogyan mondok el valamit, mint az, hogy mit mondok el. Sokszor nem méltó a tartalomhoz a forma. Legyen méltó, és akkor olyan lesz, olyan legyen a ti életetekben is, ahogy az Ószövetség mondja, a helyén mondott beszéd olyan, mint aranyalma ezüst tálcán. Amen.